Jó napot kívánok! Egy mondattal szeretnék még visszatérni a múlt hetire, ugye a menedékjoghoz. A menedékjog a mai Izrael államba különleges dilemmát okoz. Ugye említettem, hogy az történelem során a zsidó közösség mindig mindig menedéket adtak egy zsidónak, akinek menekülnie kellett bármitől, és soha nem, alig, vagy ritkán bíráltak felül, és mert talán ő a hibás, vagy ilyesmi. Ez azért objektív okok miatt, mert általában a zsidók mindig diszkriminációban részesültek. Most ez az egész dolog hogy játszódik le a mai Izrael államban? Ugye ez még egy külön előadás, vagy külön szemeszter is lehet ez a téma, hogy Izrael államban mennyire veszik igénybe a zsidó jogot, és a zsidó jogra arra gondolok a bibliai és a talmudi jog, vagy valaki úgy nevezi a vallási jog, és mennyire ilyen világi. Ha egy mondatban összefoglalom, akkor nagyjából világi jog van Izraelben, csak mégis van egyik oldalon van párhuzamosan a rabinátusi bíróságok, ami bizonyos ügyek, mint házasság és válás ő hazájuk tartozik, kizárólagosan. A másik oldalon van mégis hatása a Bibliának és a vallási jogra, még a állami jogra is. Most, hogy néz ki a menedékjog Izraelbe? És itt az a dilemma, mivel a történelem során mindig a zsidóknak menekülnie kellett mindenféle diszkriminációtól, és akkor a cionizmus ugye azt találta ki, és azt mondta, ha lesz saját államunk, akkor innentől kezdve már lesz hova menekülni. És hasonló szövegek. Most a kérdés az, hogy ma, amikor az államok között mégis vannak ilyen mindenféle egyezmények, amikor ki lehet kérni valakit, és ez mindennapi dolog, és az a probléma, hogy Izrael kicsit rosszul érinti ez a ilyen egyezmények, mert ugye most létrejött a zsidó állam, és a zsidó állam kiad egy zsidót, aki ide menekült. Ezért Izraelben mindig, amikor ilyen kiadásról van szó, akkor hosszú perrel van ez egybekötve, mert ha azt lehet bizonyítani, hogy talán diszkriminációba fog részesülni abban az államban, ahová adnának őt, akkor már nem lehet kiadni, és hasonló. Két-három évvel ezelőtt, legyen már 4-5 év, pár évvel ezelőtt volt egy olyan, hogy egy 60, vagy lehet, hogy már 65 éves zsidó New Yorkból menekült Izraelbe, azzal vádolták őt, hogy pénzügyi dolgokban ő egy intézmény vezetője volt, és olyan pénzeket vett fel az államtól, ami nem biztos, hogy joga volt lett volna neki erre. És erre menekült Izraelbe. Most úgy menekült Izraelbe természetesen először titokban, nem jelentkezett be, hogy én vagyok az, és én ide menekültem. Igen ám, 2 év rá, ugye az FBI rájött a nyomára, kikérte őt, akkor kezdődött a per, és erre a Knesset, az izraeli parlament egy új törvény, vagy a törvény kiegészítést írták, ami az ő, pontosan az ő méretére volt szabva. Az illető valami Berger volt, ő csaproni születésű, újpesti származású, halakoszt túlélő természetesen, és akkor olyan kiegészítés volt, ha valaki 65 év felüli, szóval pontosan megfelelt egy esetre az ő esetére, és ezzel is akartak neki segíteni, az egy idős ember, már hagyjuk őt élni, de a vége az lett, hogy az Egyesült Államok nagyon nagy nyomására, akkor mégis az állam egy kicsit elgondolkodott, és akkor a végén a bíróság kimondta, hogy ez a törvény így, ahogy megírták, nem érvényes, és akkor lehet kiadni őt, ki is adták, elítéltek őt, és két év rá ilyen rákos lett, és ott a börtönbe el is hunyt. Mindenképpen ez egy óriási, óriási vita, ez is hasonló esetek, mindig óriási vitat vált ki, mert mindig az a kérdés, hogy ő, mint zsidó, hogy fognak vele bánni. Szóval ezért a menedékjognak ez a része, az nehéz mindig a döntés Izraelben ebben a kérdésben. És általában nem könnyen ad ki egy Izrael állam egy zsidót, aki ad a menekült. No, most pedig láttam, hogy a 12. tételben volt még egy rész, amiről még nem beszéltünk, és akkor ezt térnék vissza most. Ez úgy hangzik, hogy no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. Magyarul úgy hangzik, senkinek magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye megválasztásába, vagy levelezésébe nem szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében, vagy jó hír nevében megsérteni. Minden személynek joga van az ilyen beavatkozásokkal, vagy sértésekkel szemben a törvény védelméhez. És én azzal szeretném most foglalkozni, hogy a becsülete is, vagy a jó hírneve. Ez mindenkinek joga van ehhez, és ez nem szabad megsérteni, és a törvénynek kötelező őt védeni ilyesmitől. Ez egy nagyon széles téma. Nézzünk meg, milyen bibliai írások vannak erről is, hogy Mózes második könyvében 23:1 van ilyesmi, hogy nem szabad vinni hamis hírt. Ez körülbelül a szó szerinti fordítás. Erre a Midrás és a Rási más kommentátorok azt mondják, hogy itt arról van szó, hogy nem szabad fogadni. Még fogadni se szabad a pletkát, a rossz beszédet. Nem csak nem szabad elmondani, se fogadni, szintén elhinni. Köszönöm, mondtál, ez tényleg, ezt én megvettem tőle. Ezt nem szabad. A következő mondatban teljesen más téma. Arról van szó, hogy a megdöglött állatnak a húsát nem szabad enni, mert a kóser hús az csak olyan hús, amit még élt, és akkor a sakta rituálisan levágta, a metsző rituálisan levágta. Ha ilyen hús van, akkor a kutyának kell azt dobni. Erre a Midrás azt mondja, hogy a két mondat miért van egymás mellett írva. Ez sokszor a Talmud foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ugye a Bibliában nagyon sokszor az ember találkozik azzal, van egy felsorolás különböző ilyen rövid vagy hosszabb törvények, és nem téma szerint, és nem egyértelmű, hogy egy törvény után miért jön a következőre. Ugye az egész Biblia az félig egy ilyen visszaemlékezés, illetve ilyen napló jellege van a dolognak. Mózes leírja ezt a könyvet, akkor a teremtés történetre addig, ameddig az ő történetről van szó, az ilyen összefoglalása a régieket, aztán írja folyamatosan, hogy mi történik. De mégis, akkor amikor több dolog van egymás mellett írva, az ember keresi az összefüggéseket. És erre azt mondja a Talmud, hogy aki elfogadja a rossz pletkát, megérdemli az, hogy az ő húsát, az ő holttestet is dobjának a kutyához. Szerintem ez egy nagyon súlyos dolog az, hogy az ember elfogad, amikor valaki mesél neki rosszat. Ugyanúgy a hetedik versben az van írva, az ember tartsa magát távol a hazugságtól, és erre ezt is úgy magyarázok, itt megint a pletkázásról van szó, itt nem csak a, mi azt jelenti, általában a hazugság, általában a törvény, azt jelenti, ha valaki valamit akar elérni azzal, hogy kitalált a történetet. Pénzhez akar jutni, bizonyos joghoz akar jutni, nem csak elmond valamit, ami nem valós, hanem valamit akar ezzel elérni. Ez az egyszerű jelentése a hazugságnak. De a Talmud azt mondja, itt a hazugság azt is jelenti, még akkor is, ha semmi célja nincs a dolognak, csak rosszat valakiről, akkor ez is benne van ebben, a hazugságot távol kell tartani. Mózes harmadik könyvében 19-16-ban azt olvasunk, hogy nem szabad házolni. Ugye nem szabad házolni, ez azt jelenti, ugyanúgy, mint valaki ki házol, vesz kis árut itt, próbálja eladni azt, és próbál rajta keresni. A házolás ebben az összefüggésben azt jelenti, nem szabad itt keresni a idézőjelben a híreket, és akkor menni, és továbbadni. Itt két külön tilalom van. Az egyik tilalom, amikor alaptalanul rágalmazásomnak semmi alapja nincs, az tilos mondani vagy elfogadni, illetve egy valós dolog, ami rossz fénybe veti a másikat, azt se szabad mesélni. Ez két külön dolog. Se valós dolgok, se olyan dolgok, ami teljesen kitalál dolgok, nem szabad mondani. Milyen fontos az a dolog, hogy nem szabad megszégyeníteni a másikat. Olvasunk szinte Mózes harmadik könyvében, hogy előírás van, hogy ha valaki lát a másik embert valamit csinál, tesz, amit nem szabad, akkor szólni kell neki. Azt jelenti, hogy minden ember felelős a másikért, nem szabad azt mondani, jó, ő ne szólja bele az én életemben, én nem szólok bele az ő életében. Azt mondja a Tóra, a Biblia azt mondja, nem szólni kell neki, de nem szabad, ne visel rá bűnt. Ami azt jelenti, ne úgy szólni neki, hogy megszégyenítem. Ami azt jelenti, ha lehet szólni neki négy szem köz, akkor ne szóljak neki 30 ember előtt. Ugye, azt mondja az ember, hát én csak kötelezettségemet elégetettem. Nem, ha lehet szólni neki úgy, hogy kevesebb ember hallja, akkor ne szólja neki úgy, hogy több ember hallja. Vagy, ha úgy tudod megfogalmazni, hogy egy picit finomabb, akkor nem szabad ilyen durván megfogalmazni. Szerintem hiába ez az ember egyértelműen áthágja a törvényt, nem becsületes, nem tartja a törvényt, akkor is nem mindegy, hogy mondom ezt el neki. Annak ellenére, hogy ez egy olyan fontos törvény, amit látunk, hogy itt több Biblia vers is utal erre, itt konkrét büntetés erre nincs. De van egy alapelv, a Talmud ezt többször elmondja, hogy büntetés az csak egy cselekedetre lehet. Egy olyan bűn, amit az ember elkövet azáltal, hogy passzívan, azt mondja, valamit nem tesz, amit kellett tenni, arra a bíróság nem mondhat ki büntetést, illetve úgy tette szavakkal. A szavak az nem számít cselekedet. Ugye ezt látunk a Bibliában, a Biblia nagyon fontos a cselekedet. És az alapelve az, hogy az ember egy fizikai világban él, és ezért a gondolatok nem számítanak annyira szinti jogilag. Nem lehet létrehozni egy üzletet se gondolattal, se beszéddel. Ezért van az, hogy birtokbevétel, fizikai birtokbevétel kell az, hogy létrejöjjön az üzlet, és nem úgy, hogy kezet adtak egymásnak, vagy bármit, az intéz kell, hogy konkrét. Illetve az ember gondolatban, vagy beszédben mond olyasmit, amit nem szabad, arra nincs büntetés. A fizikai ember, aki a fizikai világban él, az fizikai cselekedetekért lehet felelősségre vanni. Természetesen égi bíróság előtt az egy másik dologat minden el kell számolni, mert akkor már az ember nem él a fizikai világban. És ezért erre is az ember pletkál, rosszat mond valakire, valós vagy valótlan dolgok, azt nem lehet megbüntetni. Ennek ellenére valami büntetés mégis említ a Talmud, hogy ha valaki a másik embert rabszolgának nevez, akkor ilyen kiközösítésben van. Ugye ma valakit rabszolgának nevezni lehet, hogy ennek nincs súlya, mert nincsenek rabszolgák. De amikor az ókorban, vagy még később is még voltak rabszolgák, és a rabszolgák azért külön kategória volt, akkor az egy aktuális dolog volt, és akkor ha valakit nevez az ember rabszolgának, akkor ez nagy sértés számít. A másik dolog, ha valaki a másikat mamzérnek nevez. Mamzér az a törvénytelen gyerek. Törvénytelen gyerek ez az a gyerek, aki házasság törésből születik. És a hangsúly, hangsúlyoztam az, hogy házasság törésből. Más a házasság nélkül, és más a házasság törésből. Házasság törésből azt jelenti a konkrét eset, amikor egy nő házasságban van, és születik neki egy gyerek egy idegen férfitől. Ha pedig egy fiú és egy lány összeköltözik, és lesz egy gyerek, annak ellenére nem szép dolog, a Biblia előírja a házasságot, ez nem törvénytelen gyerek. Szóval a törvénytelen gyerek az a legsúlyosabb, szinte a házasság törvénytelen. Valaki a másik embert mamzérnek nevez, törvénytelen gyereknek, akkor szintén bíróságon valami botütéssel lesz megbüntetve. Ha valaki a másik embert gonosznak nevez, akkor valami pénz büntetés jár neki. Érdekes dolog, ugye? Abba kell kiindulni, hogy a gonosz ez egy nagyon csúnya szó volt, mert senki nem volt gonosz. Ha valaki a másikra azt mondja, hogy gonosz, akkor ez nagyon súlyos dolognak volt. Mindenképpen ezt gondolom, ez mind olyan dolog, ami az akkori társadalom és annak szakásai, mi az, ami a legsértőbb ebben a korban ezek az embereknek. Külön kategória, külön az, ha valaki megsért egy tudós embert, aki a Bibliát, Talmudat, zsidó jogot, az egy rabit megsért, az egy külön veszi a Talmud, és azt mondja, hogy hú, itt mindenképpen egy komoly pénzbüntetést kell kimondani, mert ugye a rabik és a rabinikus bíróság, a rabik azok, akik összetartják, ő az, aki vezetik és összetartják a népet. Ha őket lehet megsérteni és könnyűnek venni, akkor itt valahol megbukhat az egész rendszer. És ez annak ellenére, hogy valójában a Biblia előírások, a Biblia elvek alapján itt nem lehet büntetés, mert ez nem számít cselekedetnek. Külön van kiemelve a Bibliában, és nem egyszer, hanem nagyon sokszor, az özvegy és az árvanak a státusza. Az özvegy és az árva, ezek mindig keserűek, és ezért külön tér ki a Biblia arra, hogy őket kell őrájuk kell vigyázni, jobban kell segíteni, és az van írva, nem szabad őket sonyolgatni. sanyargatásban azt mondanak a kommentátorok, benne van az, hogy nem csak, hogy nem szabad fizikailag őket bántani, hanem szavakkal se. Miért? Mert ezek természetük olyan a sokkal érzékenyebbek, és ezért egy szó, ami a másik embernek nem számíthat, nem veszi komolyan, ő pedig nagyon komolyan fogja venni, de hát azért van, mert nekem nincs apám, vagy azért, mert a férjem nem él, stb. Stb. És erre ugye ez Mózes második könyvében 22-ben is van említés, azt a folytatása az, mert ha ők kiáltanak hazám, akkor rögtön meghallgattam. Ami azt jelenti, hogy ha valaki bánt őket, és az ember elpanaszkodik a jó Istenhez, hogy a Talmudban nagyon sokszor szerepel az a kifejezés, az árvak atyához. Mert az Isten, ő az árvak atyához. Tehát ők szólni fognak nekem, akkor rögtön fogok rá hallgatni, és megbüntetem azt az embert. Az elhunyt holttestet, az elhunyt emléket sérteni, az egy nagyon súlyos dolognak számít, és erre is kiírtak egy pénzbüntetés, hogy ne csak így könnyen menjen át. Ugye, mert az elhunyt ez az az ember, aki nem tudja magát védeni. Mózes negyedik könyvében olvasunk, hogy Miriam az Mózesnak a nővére volt, jóval idősebb volt nála, jó pár évvel volt idősebb nála, és az van írva, hogy pletkált Mózesről, az öcséről. És erre meg lett büntetve, hogy leprás lett. Ez a Bibliában előfordul, hogy az ember pletkázik, akkor a lepra az a büntetése. Miért a lepra? Miért az összefüggés a kettő között? Erre az van írva, ugye az ember pletkál, annak az a következménye, hogy emberek barátok elhagyják egymást, férj és feleség között, és lehet ugyanezt elérni a pletkázással. Ha valaki leprás, akkor ő a városon kívül tartozkodik, mindenki távol tartja magát tőle, akkor ez a helyes büntetés a pletkázásra. Érdekes dolog az, hogy a Biblia tetett utalás a felesége miatt. Pletkált a felesége miatt. És akkor mi volt ott a történet, ugye, mert a felesége se vilát nem épített, se nem vett 3 új BMW-t, szóval mit pletkált a felesége miatt? Erre azt mondja a Midrás, mert olyan hagyomány, hogy elmesélte azt, hogy Mózes, mert azt olvasunk, hogy mielőtt az Isten lejött Sinai hegyre, akkor 3 nappal előtt az volt írva, hogy nem szabad házas életet élni. Ez egy ilyen felkészülés az Isten lejön Sinai hegyre. A 10 parancsolat után, elmondása után azt olvasunk, hogy az örökből azt mondja Mózes, szóljál a népnek, hogy mehetnek haza. Ezt úgy értem, hogy mehetnek haza, azt jelenti, hogy ez a 3 napos tilalom az lejárt, mert most már elhangzott a 10 parancsolat. Te pedig maradjál itt. Azt mondja, erre Mózes értette, hogy mindenki mehet haza, ő pedig nem mehet vissza a feleséget. Ez nagyon ritka dolog, mert általában a Bibliában ugye a házasság és a házas élet ez egy szent dolog, egy kívánt dolog, pláne egy zsidó vezetőtől, de Mózes az a kivétel volt a dolognak. Mindenképpen Miriam ezt megtudta. És neki rosszul esett, hogy Mózes nem él a feleség, és ezt mesélt. Tehát itt semmiféle rossz indulat nem volt Mózes oldaláról, de mindenképpen ő neki nem lett volna joga pletkálni és mesélni másik ember életéről. És ez volt az, amire kapta a büntetést. A jeruzsálemi Talmudban az van írva, ugye 2 Talmud sorozat van. Az egyik az, Eretz Iszraelbe szerkesztették, ez körülbelül polgári időszámítás után 200 körül, még egy 100-150 évvel később megszerkesztették a babiloniai Talmud Babiloniában. A Jeruzsálemi Talmud ez a korábbi, tömerebben van írva, a másik Talmud, a babiloniai Talmud az későbbi, sokkal részletesebben van írva. Erre a Jeruzsálemi Talmudban azt szerepel, Mózes első könyvben olvasunk, hogy Józsefet eladták testvérei, Jákob gyerekei eladták őt rabszolgának. Azt mondja a Jeruzsálemi Talmud, miért érdemeltem ez a Józsefhez? Azért, mert olvasunk a Bibliában, a Mózes első könyvben, hogy ő mindig hozott az apjához, mesélte neki a rossz híreket a testvéréről. Hát, ezt nem lett volna szabad neki, vagy egy kicsit túlzásba vitte, ezért az lett a büntetése, hogy azt jelenti, megérdemelt ezt, és Isten jóvá hagyta ezt, hogy ő legyen rabszolgának eladva. Van egy szép történet a Midrásban, a 34. Zsoltár kapcsán. Azt mondja, hogy a Midrás, jött egyszer egy valaki a városban, egy ilyen házoló, és azt mondta, ki szeretne életet, ugye mindenki hirdeti ezt, azt, neki van gomb, neki van ez, neki van az, ő pedig életet árosít. Ki kér életet, és a természetesen, élet, ki tudja, mit fedezett fel, és erre sokan vették őt körül, és erre, amikor már sokan voltak, akkor erre elővette a Zsoltár könyvet, 34. Zsoltárban az van benne, mi ha is e hafeit chayim, ki az az ember, aki életet kíván, hosszú napokat, és jót látni, folytatja a Zsoltáros király, ne tzöjv le sajnchom mei rossz, faszechom mi dábér minmo. Tartsd vissza a nyelvedet a rossztól, és az ajkaid a hamis beszédtől. Azt mondta, tessék, itt van a Zsoltáros könyvben, megtaláltam, megfejtettem a titkát, az élet, hogy aki életet akar, innen lehet életet kapni. Az a két szó, Hafeit Chaim, aki életet kíván, ez a történet alapján lett egy nagyon híres könyvnak a neve. Körülbelül 100 évvel ezelőtt élt Radinba, az Vilnius környéken lenne. Radinba élt egy rabbi, Kohn Izrael Meir, aki összeállított egy könyvet, a Lashon Hara, a pletkát, a pletkázás, a rossz beszéd törvényéről. Ez nagyon vastag könyv, nagyon-nagyon részletesen mit szabad mondani, mit nem szabad mondani, milyen körülmények között. És ennek a könyvnek a neve az volt Hafeit Chaim, életet kíván. Ugye ez az előbb elmondottak alapján. És ugye azt szoktak mondani, aki elolvas azt a könyvet, rájön, hogy amikor egy társaságban van, és akarnak beszélgetni, a leginkább az időjárásról lehet beszélni, mert ez nem sértő senki számára. Mert ha már valamilyen oldalról kicsit sértő, hogy valakiről picit rosszat mondunk, akkor az már baj. Képzelünk el, hogy mert olyan szigorú a törvény, azt mondja, hogy ha olyan társaságban vagyok, tudom, hogy az egyik itt nem szeret XY, akkor erről még jót se szabad mondani. Miért? Mert abban a pillanatban, hogy én mesélek valami jót róla, akkor a másik egy provokációnak fogja venni, azt mondja, te jót mesél, az én is szeretnék róla mesélni valamit. Ki okozta az, hogy ő meséljen rosszat? Én, amikor én meséltem róla jót. És ezért még jót se szabad mindig mondani, csak az ember látja, hogy senki nem érintett, senki nem fogja sértőnek venni, nem fog ezt rosszul, senki nem fogja rosszul venni az, hogy jót mesél valakiről. Szóval elég szigorúak ezek a törvények. Emlékszem, amikor a gyerek voltam ott kint New Yorkban, akkor volt egy ilyen, amit lehetett ráragasztani a telefonra, ugyan az ember a telefonat csak beszélget, csak a pletkázás. Akkor egy ilyen emlékeztető, hogy rosszat nem szabad beszélni. És akkor ezt osztogattak, hogy mindenki ezt ragasztassa rá ezt a telefonjára, hogy így talán kicsit az ember kevesebb rosszat fog mondani másokról. Ezt kapcsán felmerül az a nagy kérdés, ha tényleg nem szabad rosszat mondani senkiről, akkor miről írhat az újság? Egyszer egy vallásos újságírótól kérdeztem, erre azt mondja, hát, ha én csak azt írnám, ami senki számára nem sértő, akkor maximum zsoltáros fejezeteket tudok idézni az újságban, mert ha mást írok már, akkor már is valamiben ütközök. Ez csak nagyítja a kérdés, ez nem a megoldás a kérdésre. Mit lehet írni az újságban? Erre van a válasz, elég logikus a válasz erre. Van egy másik kérdés. Ugye előbb említettem azt, amit a Mózes 3. könyvben van írva, hogy az ember felelős a másikért, ha látja, hogy valamit rosszul tesz, akkor szólni kell neki. Mi van akkor mondjuk a két gyerek jár iskolában, és látja, az egyik rosszul tesz valamit, és úgy ítéli meg, hogy jobb, ha szólna a tanárnak, nem bosszú állásból, vagy ilyesmi, hanem ha a tanár elmondja neki, akkor sokkal hatékonyabb lesz. Szabad elmondani a tanárnak, vagy nem? És a válasz, hogy igen. Mivel itt a cél nem a pletkazás, és a cél nem a bosszú állás. A cél az, hogy azt szeretne elérni, hogy hatékonyan, hogy jobb, erősebb legyen a tanár, erősebb a tanárnak az a szólása, mint a gyerek szól neki, ezért szabad szólni a tanárnak, és ő majd szól a másik gyereknek. Ami azt jelenti, egy, a cél nem terjeszteni a rossz hírt, ő terjeszti, mert még egy ember fogja megtudni, de a cél nem az, hanem a cél, hogy elmondom olyan valakinek, aki tud segíteni, akkor ez szabad. Erre alapján azt írják a mai rabik, hogy ha újságban megírom, nem valaki, egy magánembernek a magánélete, aminek semmi köze az újsághoz és a közösségnek, mondjuk, hogy korrupció a politikusnál sikerült felderíteni egy korrupciót, vagy ilyesmi, ha a média jól csinálja a munkát, és a média objektív, és nem elfogult, akkor nagyon-nagyon fontos ez a munka, hogy ők felfedezik különböző korrupciók, vagy ilyesmi, és a politikusok félnek ettől, és emiatt sok mindent eleve nem teszik, vagy ha megtörtént, akkor már egy nagy tanulsága nem lehet örökké eltitkolni, és hasonló. Ebben az esetben megint nem az a cél csak terjeszteni a rosszat, hanem a cél itt segíteni, és rendben hozni a helyzetet, akkor szabad ezt az újságban is megjelentetni. Csak akkor itt a méret is számít, hogy kis dolgot nem lehet felfújni, szóval mindent úgy kell előadni, hogy a dolog valójában, a dolognak a valódi nagyságát kell előadni. Illetve sok esetben az a kérdés merülhet fel, hogy egy olyan valakiről írunk, egy híres ember, aki már 100 évad nem él, és most felfedeztem róla valamit, akkor a kérdés, hogy most mi ennek a célja? Erre mások azt mondja, hogy, sőt, ez is egy nagyon fontos tanulsága van a dolognak, hogy az ember tudja, hogy még akkor is, ha sikerül neki valami csúnya dolgot eltitkolni, még akár 100 év múlva is derülhet ki, akkor még jobban odafigyel, akkor mégis odafigyel, és ezért ilyen fényben az van írva, hogy akkor meg van engedve még korrupciókról és hasonló dolgokról írni újságban. És ez nem számít az, hogy csak terjesztem a rosszat valaki másról, és elrontam a jó hírnevét. Ez még egy idézet a Talmud. A Talmud azt mondja, nagyon nagy dolog az a valaki, hanne lovim ve énam ojzim. Valaki, aki olyan helyzetben van, őt sértenek, de ő nem vág vissza. Ez egy nagyon nagy dolog, azt mondja a Talmud, aki azt a hasonlatot használ, az Isten úgy értékeli őt, olyan erős és olyan különleges, mint a napfény, amikor nem felhős, egy nagyon erős fény jön le, ő is olyan az ő fénye, és ennek az értéke, hogy az, hogy ő nem válaszolt. Itt eddig ilyen általános útmutatásról volt szó, hogy ugye nem szabad pletykálni, nem szabad rosszat mondani valakiről, nem szabad terjeszteni, és hasonló. Most pedig nézzük meg egy kicsit, ahol különböző előírások ütköznek, törvények, tiltják, megengedik, például. Azt mondja a Talmud felteszi azt a kérdést, hogy mit szabad, mit nem szabad a másik embernek, a másik embert megszégyeníteni, amikor ütközik a dolog a Bibliának valamilyen előírásával. Például, azt mondja a Talmud, van a rituális tisztatalanság. A rituális tisztatalanság az régen aktuális dolog volt, amikor állt a jeruzsálemi szentély, és a jeruzsálemi szentélyben írja elő a Biblia, a rituális tisztatalan embernek nem szabad oda bemennie. Ki számít tisztatalan? Például valaki, aki temetésen részt vett, és közelebb állt a holttestet, mint 2 méter, akkor ő már rituálisan tisztatalan, minimum egy hétig. És aztán van az előírás, mit kell tennie ahhoz, ha ki szeretne mászni ebből a tisztatalanságból. Ez idő alatt nem szabad neki bemenni a szentében, nem szabad neki áldozati húsból enni, és hasonló dolgok. Most, előírás úgy szól, hogy a húsvét a Pesach előtt be kell mutatni, minden zsidónak be kell mutatni áldozatot a szentébe, a Pesachi áldozatot, és aztán ebből a húsból kell enni este, ugye amikor van a széder, amikor emlékezünk a egyiptomi kivonulásra, és akkor valamelyik pontnál kell ebből a húsból enni. Mi van akkor, ha valaki indult Jeruzsálem felé, vagy még jobban, ott már Jeruzsálemben van, és indult a szentély felé, és egy olyan része ment át, ahol nem lakik az ember, és ott lát egy elhunyt embert a földön, valaki meghalt, senki nem tudott róla, és itt van, és természetesen senki nem temette el. Most az a nagy kérdése, hogy ha most eltemeti ezt az embert itt helyben, akkor utána nem szabad neki az áldozatot bemutatni a szentélyben, és akkor itt elmarad a Bibliának az előírása. Mi lenne a másik lehetőség? Másik lehetőség, hogy hagyjon őt itt, mutasson be az áldozatot a szentélyben, és majd ünnep után vissza fog jönni ide. Azt mondok, nem. Az ember tiszteleted, elhunytnak a tisztelete az, hogy felejtsem el mindent, temessem őt el, és aztán, ha utána nem tudok elmenni a szentélyben, hát nem tudok elmenni a szentélyben. Erre azt mondja a Talmud, mit látunk ebből? Gadol kvod habriais. Olyan fontos az ember becsülete, tekintélye, hogy még egy bibliai előírást is elsőbséget, bizonyos előírásoknál elsőséget élvez ez az előírás, hogy itt az ember, az elhunyt ember tisztelete. De erre azt mondja a Talmud, ez csak akkor, ha passzívan megszegem azt az előírás. Ugye? Mit jelent passzívan? Hogy mivel eltemettem őt, ezért utána nem volt jogom, nem tudtam elmenni a szentélybe bemutatni az áldozatot. De aktívan megszegni egy parancsolatot az ember tiszteletért, az nem. Természetesen itt nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy az ember tisztelete, az ember nem tud dönteni bármiben, most nem fogok ezt tenni, nem fogok azt tenni, mert itt meg kell tisztelni a másik embert. Attól függ, hogy milyen megtiszteltésről van szó. Itt arról van szó, hogy eltemetni, amiket ott a földön fekszik, az egy alap dolog. Nem lehet mindenre azt mondani, fontosabb dolog egy bulira menni, mert XY-ra meghívott, mint valami fontos dolgot tenni. Annak ellenére, hogy nem világ vége, nem fog megjelenni a bulin, stb. Tehát nem lehet összehasonlítani, és bármire ezt felhasználni. Mindenképpen van egy olyan fogalom. Azt mondja a Talmud, hogy mit jelent az, amikor tevőlegesen valakit megsérteni, hogy tevőlegesen nem szabad megsérteni a bibliai törvényt, még akkor is a másik embert emiatt meg fogom szégyeníteni. Például a Biblia azt írja elő Mózes 3. könyvében és 4. könyvében is, hogy egy kevert anyagból ruhát nem szabad viselni. Mi az a kevert anyag? Len és gyapjú együtt. Ez a bibliai tilalom. Szinte vallás a zsidó a mai napig, bármikor veszed ruhát, akkor mindig oda kell figyelnie, hogy itt len és gyapjú ne legyen ugyanabban a ruhában. Lehet 100%-os len is jó, 100%-os gyapjú is jó, de a kettő együtt nem. Valaki lát a másik embert, megy az utcán, és látja, hogy a ruha az úgynevezett sátnéd, az a len és gyapjú keveréke. Most, ha oda szól neki, akkor az illetőnek le kell vennie a ruhát az utca közepén. Akkor az lenne jobb, azt mondja, nem szabad a másik ember megszégyeníteni, egy óra múlva, amikor hazaérkezik, majd küldök neki egy SMS-t, hogy figyel, ez a ruha az baj. Azt mondja a Talmud, hogy nem. Amikor az illető megszegi a törvényt tevőlegesen, azt visel a ruhát, akkor addig az fogni neki, ez a ruha az nem szabad viselni. És hiába meg lesz szégyenítve. Azt jelenti, nagyon fontos elkerülni azt, hogy a másik embert megszégyenítem, de mégis tevőlegesen nem lehet emiatt megszegni a törvényt, vagy nekem, vagy megengedni neki, hogy tevőlegesen szegje meg egy törvényt. Igen? Ez egy nagyon jó kérdés, hogy miért nem lehet keverni. Az igazság az, hogy van egy pár olyan törvény a Bibliában, hogy nem szabad keverni. A húst és a tejet nem lehet keverni, pontosan húsos ételek és teljes ételeket nem szabad keverni. Emiatt a vallás a zsidónál otthon a konyha kétszer olyan, mint a másik. Mert mindenből van kettő. Két mosogató, két tányér, két lábas, két pohár, evőeszköz és minden. Ugyanígy nem szabad keverni a növényeket se, azt én vetni ad se. Erre két alap magyarázat van erre. Az egyik az a magyarázat, és mind a kettő ugyanaz a Biblia szót, a Bibliának a szavát magyarázat. A Biblia azt mondja, ez egy törvény. Akkor erre a Rashi, aki a leghíresebb, a klasszikus magyar kommentátorja a Bibliához, azt mondja, ez egy törvény, a törvény azt jelenti, ezt én megparancsoltam, és akkor is, ha nem magyaráztam el. Ami azt jelenti, hogy nincs semmiféle érvelés itt, mert nagyon sok parancsolatnál van érvelés. Itt azt mondja, hogy Isten eleve, ez egy dekrétum, és itt nincs érvelés mellette. Nachmanides, aki nem több mint 100 évvel később élt, mint Rashi, Spanyolországon később elment Izraelbe, azt mondja, nem. Törvény ez azt jelenti, ez a teremtésnek a törvénye. Hogy nem szabad megváltoztatni a természetet. Szabad felhasználni a természetet, de nem szabad megváltoztatni a természetet. Akkor itt az a kérdés, már nem ide tartozik, a genetikai módosítások és hasonló, hogy fog hatni erre a kérdés. Mindenképpen ez a két magyarázat van. Vagy, hogy az Isten azt akarja, hogy a teremtés úgy maradjon, hogy ő megteremtett. Az ember kiegészítheti, de nem változtatja meg. A Rási azt mondja, hogy ennek nincs magyarázat. Most nézzünk meg egy pár jogi eset, ahol a másik ember megszégyenítése megvan-e engedve, vagy nem, menni a dolog súlya. Egyébként érdemes említeni, hogy Izraelben, Izrael államnak a mai napig nincs alkotmánya. 1948-ban egyesek szerint azért nem lett alkotmánya, mert épp rögtön kitört a háború, és el voltak foglalva. Mások azt mondtak, hogy Ben Gurion felmérte a helyzetet, hogy nehéz lesz itt ilyen, hogy mindenkit bevon, és olyan alkotmányt írni, hogy mindenkinek megfelelő legyen. Ezért azt mondta, jó, ne legyen alkotmány, legyenek csak törvények, és többség alapján is kész. Most az évek során mégis lettek egy pár olyan törvény, amire azt mondanak, hogy ez majd az alkotmányt fogja alkotni, és ezek úgynevezett alaptörvények. Ugye vannak törvények és alaptörvények, és az alaptörvények felülbírálják minden más törvényt. Akár visszamenőleg, akár ha új törvény születik, és ez nem lehet egyeztetni ezzel az alaptörvényen, akkor az eleve nem érvényes. Az egyik olyan alaptörvény, amit azt hiszem, hogy itt kevésbé, mint 20 évvel ezelőtt szavazták meg, az az, az embernek joga van az élethez, a vagyonhoz és a becsület és jó hírnévhez. Ez az alaptörvénynek számít, és ez sok minden emiatt megváltozott a törvénykönyvben, mert felülbírálja különböző korlátokat, vagy másféle utasításokat. Most, ugyan az egyértelmű, hogy az embernek joga van az életéhez, és életet őrizni kell, életet menteni kell, akkor most bizonyos kérdéseket szeretném megtárgyalni, hogy mit mondana a halakha, a zsidó jog abban az esetben, amikor a megszégyenítéshez. Az ember meg akarja őrizni a saját, hogy a másik ember jó hírneve. Nézzük meg egy pár kérdést, és aztán nézzük meg, mi az álláspont. Például, az ember olyan helyzetbe találja magát, hogy valaki veszélyben van, én meg tudom őt menteni, szóval képes vagyok őt menteni, de valahogy én szégyenbe hozom magamat. Akkor kell magamat szégyenbe hozni ahhoz, hogy a másik ember életét mentsem, vagy azt mondom, hogy nem. Az én tekintélyem fontosabb, vagy a másik ember élete. Másik kérdés, hogy az ember maga veszélyben van, és tudja magát menteni, de úgy tudja magát menteni, hogy ő egy másik embert fog megszégyeníteni, és így fog ő életben maradni. Akkor joga van saját magát menteni. Az a jog, hogy neki van az élethez erősebb, mint az, az a másik embernek joga van a becsületéhez és a jó hírnevéhez. Illetve fordítva, ha az ember akarja megőrizni a saját jó hírnevét, és lehet, hogy ez veszélybe hozza a másik embert. Azaz ő védi magát, nem magát az életét, hanem a tekintélyt és jó hírnevét, ez fogja veszélyeztetni a másik ember életét. Akkor mind az a kérdés, hogy milyen súlya van az előírásnak, ez a joghoz, az embernek joga van a becsületéhez és a jó hírnevéhez. Milyen erős ez, mikor kell lemondani róla, vagy mennyire, vagy mennyire szabad ezt őriznem. Ezeket a kérdéseket sorba vegyünk. Ugye az első kérdés az volt, hogy meg tudom menteni a másik ember életét, de ennek az ára az lesz, hogy magamat szégyenbe hozom. Mózes 5. könyve 22:1-4. Ott van az az előírás, hogy az ember látja a másik ember állatát, vagy a másik ember tárgyát, és az elveszed, akkor az vissza kell, az embernek minden meg kell tennie ahhoz, hogy adjon ez vissza a gazdájához. Csak a megfogalmazás nagyon érdekes, a megfogalmazás is úgy szól, szó szerint, hogy ha látni fogsz a testvéred állatát, ami elveszed, és eltekints tőlük, adjál azt vissza a testvérednek. És kétszer is van ez a kifejezés, hogy eltekinteni. Most ugye az értelme legyen a mondatnak, az azt jelenti, hogy azt hiszel, hogy lehet csak így eltekinteni, nem, oda kell figyelni, és vissza kell adni. De a megfogalmazásban, a szó szerinti fordításban mégse úgy van írva, nincs ott kérdőjel, vagy felkiáltójel, és el fogsz tekinteni róla. Erre azt mondja a Talmud, hogy a megfogalmazás azért van úgy írva, hogy ilyen kétértelmű legyen, hogy valamikor szabad figyelmen kívül hagyni, és valamikor nem szabad figyelmen kívül hagyni. Azt mondja, valamikor hagy figyelmen kívül felkiáltójel, és itt állunk meg, és valamikor azt mondjuk, és figyelmen kívül fogod hagyni? Nem. Add vissza ezt a másik embernek. Ugye, ezt ismerünk, hogy alap előírás, hogy ugye, ha felelősek vagyunk egymásért, akkor nem csak akar vagyunk felelős egymásért, amikor láttam, hogy csinál valami rosszat, és szólok neki, hanem akar is, amikor tudok segíteni neki, akkor is vagyok felelős érte. Épp valaki mesélte nekem, hogy egyszer zsinagógában volt, és valaki teljesen rosszul mondta az imát, rossz helyen állt, rossz helyen ült, és mivel a másodszor, harmadszor tette, akkor valaki oda ment hozzá, és szólt neki, uram, hát ugye itt szoktak állni, és itt szoktak ülni, és nem fordítva. És erre a másik ember azt mondja, ugye láttam, hogy te ilyen felelősséget érzel iránta. Mond, arra már rákérdeztel, hogy ott van a gyerekeimnek, van mit enni? Hogyha arra vagy kíváncsi, hogy mikor állak, és mikor ülök az imában. És ha természetesen a Biblia előírás szerint, ha felelősek vagyunk egymásért, akkor nem csak akkor, amikor láttam, hogy tesz valamit, vagy nem tesz valamit, amit helyes, vagy nem helyes, hanem ha tudok neki segíteni, akkor is felelős vagyok érte. És ezért, ha az ő tárgya van, akkor nem mondom azt, hogy az nem az én tárgyam, engem nem érdekel, nem, felelőse vagyok érte, akkor el kell vinni. Képzelünk el egy állatot, el kell vinni a saját istálomba, és etetni, foglalkozni vele, és aztán majd visszaadni. Jó, egy másik kérdés, hogy neki fizetni kell érte, vagy ilyesmi, egy másik kérdés, mindenképpen az alap dolog, hogy felelős vagyok. Akkor mi az, hogy szabad figyelmen kívül is hagyni? Mert azt mondja a Talmud, igen, vannak esetek, amik figyelmen kívül lehet hagyni. Például, és a Talmud erre két példát ad. Az egyik az, hogy ha valaki kohanita, a kohanita az, aki a papi családból származik apai ágon, akik a jeruzsálemi szentélybe szolgálnak, őről az van írva a Bibliában, hogy nekik nem szabad se temetésre, se temetőben menni. Csak ha a legközelebbi rokonok temetésen. Aztán temetésen igen, de temetőben látogatni az soha nem szabad. Mi van akkor, hogy egy kohanita megy a temető mellett, és lát egy tárgyat a temető. Kell neki bemenni a temetőben, és azt a tárgyat, az állatot elhozni, hogy nem? Erre azt mondjam, ez az eset, hogy ilyenkor figyelmen kívül lehet ezt hagyni. Illetve, és ez, ami ide tartozik, ami fontos ide, zokén ve én nalefika vajda. Egy öregebb tanár úr, egy becsületes, egy fontos ember, tekintélyes ember, és éppen azt mondom neki, hogy most vezessen ezt az állatot egy kilométert, és vigyen magával, az nem igazán az olyan dolog, amit lehet elvárni tőle, és a Biblia azt mondja, hogy nem illik neki, és ha nem illik neki, akkor nem kell magát szégyenbe hozni, az egy hirtelen, mit tudom én, tehenet vezet az utcán, mert ezt találta. Ugye ez megint csak azt tartozik, ugye, hogy a Biblia mennyire figyelembe veszi az, hogy a másik ember ne jöjjön szégyenbe. Most. Itt az érdekes dolog, az egyik rabbi, ez a Kluger Shlomo, Galiciában híres rabbi volt, nagyon-nagyon sok könyvet írt, állítólag 200 könyvet, vagy ennél többet is írt. Izraelben van egy egész csoport, egy egész ilyen kiadó, ami más könyveket nem ad ki, csak az ő könyvei kéziratokból is. És minden évben jelennek meg újabb 3-4 kötete, és még sehol, még nem lehet látni még a véget. Ő azt mondja, hogy ha az van írva, ilyenkor az elvesztett tárgyat nem kell visszaadni, akkor menjünk egy lépéssel tovább. Honnan tudom az, hogy a másik ember életét kell menteni? Erre két hely van a Bibliában, az egyik vers, amit a Talmud idéz erre, ez. Ha az van írva, hogy az elvesztett tárgyat kell visszaadni, akkor az elvesztett életét, azt mondja, az élet, ami veszélybe került, az annál is inkább, hogy vissza kell adni. Ezt mondja a Talmud. És abban van egy másik vers is. Mindenképpen. Azt mondja a Kluger rabbi, ha az elvesztett tárgyat nem kell visszaadni, ha én magamat szégyenbe hozom, akkor ugyanígy nem kell megmenteni a másik ember életét, ha magamat szégyenbe hozok emiatt. Ha ez a forrása, akkor az elvesztett tárgy az az alapja. Ahhoz, hogy meg kell menteni a másik ember életét, az elvesztett tárgyat se kell visszaadni, ha szégyenbe hozom magamat, akkor úgy nem kell az életét visszaadni, az életet menteni a szégyenbe hozom magamat. Az egy nagyon szép gondolat. A probléma ott van, hogy ez az egész dolog az nagyon szubjektív. Maradjunk az elveszett tárgynál. Ugye az ember megy az utcán, és akármit lát a földön, azt mondja, szégyenbe hazam magamat, ha lehajolok és felemelek, azt vannak mondani, hogy koldus vagyok, és az utcán szedek össze dolgokat. Hiába egy démánt gyűrű van a földön. Hát azt fognak mondani, hogy koldus vagyok, ezért ez nem várható el tőle. Mindenre mondhatja az ember, hát ez nem, én nem vagyok olyan. A koldus azt mondja, ilyen picik is értéket, én csak nagyobb értéket. Hol a határ ennek? És a jogban nem lehet olyan dolgokat leírni, amit teljesen szubjektív. Ugye az a jognak a egyik fontos feladata általánosítani a dolgokat, és mérhető dolgokat leírni, ekkor igen, ekkor nem. Azaz most szégyenbe hozni magamat, az teljesen szubjektív. Erre azt mondja a Talmud, Bava Metzia traktátusban, nagyon egyszerű. Amit én megtenném magamért, azt meg kell tenni a másikért is. Ha az én démán gyűrűm lenne itt a földön, lehajolnám érte? Természetesen. Akkor ezt meg kell tenni a másik emberért is. Ha olyan a helyzet, hogy tényleg egy öreg, híres ember, még a saját állatát se vinne, a saját tehenet se vinne a városon keresztül, ha megtalálna, ha ilyen, akkor ezt nem kell tenni a másik emberért. Akkor itt nagyon teljesen az ember nem azt kell mondani, hogy ő ez nekem, ha az enyém lenne, ez a mérce a dolognak. Ha az enyém lenne, megtenne az ember, akkor ez vonatkozik a másik emberre is. Ez az elveszett tárgy esetében. Most életmentés esetében, ha az ember megmentene a saját magát, ha szégyenbe hozza magát, akkor olyan másik embert is kell menteni. És ki nem mentene meg a saját életét, hogy akar is, ha megszégyenült kicsit, hát szinte kizárt. Szinte kizárt, akkor ezt nem lehet felhozni, amelyek a másik ember életét kell menteni. Ezt mondom, alapjában véve lehet, hogy a gondolat igaz, csak nem lehet soha hivatkozni erre, mert nincs az az eset, az ember azt mondja, inkább lemondok az életéről, de hogy ne hozza magamat szégyenbe. De a Kluger rabbi egy talmudi forrást idéz, ami alátámasztana őt. Mit mond a Talmud? Ez egy nagyon érdekes törvény. Azt mondja Rav Júda Ráv nevében. Történt egyszer, hogy az ember szerelmes lett egy nőbe. És teljesen beteg lett érte. Ugye egy oldalú szerelemről van szó, hogy a másik ember nem volt társa ennek az egésznek. Ő teljesen beteg lett érte. Annyira, hogy a tényleg beteg lett. És orvosok megvizsgálták őt, és azt mondták, hú, ez az ember bele fog halni ebben. És az a kérdés, hogy lehet-e bele fog halni ebben, ha nem fog vele halni legalább egyszer. A kérdés az, hogy kötelező, lehet kötelezni azt a nőt, hogy mentse meg a másik ember életét, vagy nem. Ugye életmentés, azt tudom, hogy életmentés a legfontosabb dolog. Rányok, erre azt mondtak a bölcsek, nem. Inkább hallja meg, és ő a nőnek semmiféle kötelezettsége nincs. Abább kérdeztek a bölcsek, mi van akkor, ő nem válja, nem akar hálni vele. Csak ott szeretne őt látni mesztelen. Azt mondtak a bölcsek, akkor hallja meg, és ne elegítsünk ki az ő kívánságát. Azt mondtak, jó, akkor még egy kérdés, hogy szeretne egy kicsit beszélgetni vele. Semmi, tényleg csak egy kicsit beszélgetni, ez már eleget tenne az ő vágyának. Azt mond, és akkor a kérdés megint az, hogy a nőnek kötelező őhozzá elmenni, elbeszélgetni vele, vagy nem. Szó sincs erről, hogy erőszak, vagy ilyesmi. Tényleg egy beszélgetésről lenne szó. Azt mondtak a bölcsek, nem, még ezt se adunk meg neki. Neki nincs joga ezt elvárni egy másik embertől. Ez nem fér bele az életmentésbe. Miért olyan szigorú ez a dolog? Idáig szól a történet, most a Talmud elemzi ezt az esetet. Azt mondja a Talmud, két vélemény van erről, Rabbi Jákob és Rabbi Shmuel. Az egyik azt mondta, ez a nő férnél volt. Húha, ez már a házasságtörés, maga házasságtörés, vagy házasságtörés határán van, és a házasságtörés tényleg ez olyan dolog, ami fontosabb az életmentéstől is. Ugye ismerünk a Bibliának az az előírása, hogy életmentés az erősebb bármilyen törvénynél. Bármilyen bibliai parancsolatot lehet megszegni, a életmentésről van szó. Kivéve három tilalmat nem lehet. A bálványimádás, gyilkosság és házasságtörés. Ez olyan, ami erősebb még az életmentésnél is. És mivel itt ez a nő férnél volt, ezért semmit, ez itt nem lett, itt az életmentésre nem figyelünk. A másik bölcs pedig azt mondta, nem, ez egy hajadon lányról volt, ez nem volt férnél. Kérdezi a Talmud, ha férnél van, akkor megértem, miért olyan szigorú a álláspont. De ha a hajadon lány volt, akkor nem a világ vége. Ez nem házasságtörés, akkor miért zárkaztak el tőle a bölcsek? Erre azt válaszol a Talmud, két válasz van. Az egyik válasz az, hogy itt, a pápa azt mondja, hogy itt nem csak, hogy a lány megvan megszégyenítve, hanem őt és az egész családját. Ez egy ilyen bélyeget rátesz a családra. És ezért megszégyeníteni itt az egész családot, mert ő megkívánta, ezt nem engedünk meg. A másik Rav Acha azt mondja, hogy ez azért van, hogy megtartani a házassági törvényeket, hogy is ezért muszáj határokat húzni, mert ha nem, akkor az ember hozni fogja magát olyan helyzetben, akár a fiú, akár a lány, és még a bölcsek engedélyével fogja tenni, amit tesz, és ezzel azt mondtak, nem, húzni kell egy határt, itt csak házasság van, az ember kíván valakit, akár házasodja vele, nem lehet elvárni tőle, hogy házasság nélkül történjen. Kérdezi a Talmud, akkor miért nem mondtak, hogy házasodjen vele? Miért elzárgat? Miért azt mondtak, hogy hagyja el ezt figyelemi kívül, házasodjon vele? Miért nem kötelezték őt a házasságra? Nagyon érdekes a válasz. Erre azt mondja a Talmud, ha házasodott volna vele, akkor az nem segített volna. Mert, és idézi a példabeszédek 9-es fejezetben, az van írva, a lopott víz az édes. Azt jelenti, hogy ha házasodott volna vele, és a házasságon belül minden meg van engedve, akkor nem elegítette volna ki az ő vágyat. Hanem csak házasság nélkül ez az, ami segített volna. Ezt pedig nem engedik meg. Ideig szól a Talmudnak a története, illetve az elemzése. Erre mit mond a Kluger Rabbi? Erre azt mondja a Kluger Rabbi, mit látunk itt, hogy ő meg tudna, ez a nő meg tudna menteni ez az ember életét, de mit mondtunk, Rav Papa, hogy szégyenbe hozta volna magát és a családját, és ez is emiatt el van mentve. Mit látunk itt? Az, hogy ő ne hozza magát és családját szégyenbe, ezért nem kell a másik ember életét menteni. Akkor ez alátámasztja azt, amit ő mond, de a másik ember életet nem kell menteni, ha arról van szó, hogy én szégyenbe hozom magamat, vagy a családomat, mindenképpen az alapelv itt alá van támasztva. Igen ám, de azt mondom, hogy lehet, hogy igaza van, az alapgondolat igaza van, de gyakorlatban nem lehet erre hivatkozni, az, hogy nem szeretne magamat szégyenbe hozni, mert, ahogy mondtunk, az elveszett tárgynál, az, amit az ember megten a saját életért, akkor meg kell tenni a másik életért, akkor teljesen mindegy, hogy most itt a szégyen, ez egy valódi szégyen, de a szégyet is vállalni kell. Igen ám, de mégis a Talmudból mégis látszik, hogy ez a nő azért, mert ne hozza magát is család szégyenbe, fel lett mentve attól a kötelezettségtől, hogy mentsem a másik ember életét. Tehát mégis valamikor mondhatja az ember, hogy nem. Igen ám, de azt mondja a kommentátor, hogy igen, hogy olyan dolog, ami olyan erősen érintene engem, mint ez az eset, ez a nő, ez idegen férfi, azért az idegen férfi életét mentsen, emiatt tegyen olyasmit, amit esze ága nem lett volna, ez egy olyan személyes és olyan mély sértés, vagy megszégyenítés, hogy tényleg ilyen esetben tényleg lehet azt mondani, hogy nem kell menteni. Ugyanúgy, természetesen az embernek nem kell menteni a másikat, az teljesen természetesen nem kell menteni a másik ember életét, ha a saját életet fogja veszíteni, ez magától értető, mert ha életmentés annyit jelenti, hogy az ember maga életben marad, és a másik embert megmenti. Ha ő pedig elveszti az életeket, természetesen ez nem életmentés, akkor itt megy az ő helyébe.
De nem erről van. Mi van akkor, ha az ember nem szer a másik ember élet, azáltal, hogy elveszítene a kezét, a lábát, a látását, vagy ilyesmi? Ez sem kell. Szerintem nem csak az embernek nem kell elveszíteni az egész életét a másik emberért, hanem az életének egy részét sem kell elveszíteni a másik emberért. Azt jelenti, ha látását elveszítene, vagy a kezét, vagy lábát, akkor az olyan, mint az életének egy részét elveszítene. Ez ilyen szinten van, hogy olyan mély megszégyenítés, ami annyira érinti őt, akkor ez ugyanebben a kategóriában van, hogy értető, hogy miért ilyenkor nem kell menteni a másik ember életét. Vagy egy másik dolog, amit a bölcsök, amit egyik rabbi levon innen. Azt mondjuk, van egy megszégyenítés, hogy egy pillanatban olyan helyzetben leszek, ami kellemetlen, és aztán elmúlik. Azt vállalni kell a másik emberért. De itt egy megbélyegezés. Ugye gondolunk csak rá, ha olyan a társadalom, hogy mindenki szigorúan figyel a házassági törvényekre, és soha nincs kapcsolat, egy férfi és egy nő csak házasságon belül, akkor az nem arról van szó, hogy egy percre lesz megszégyenítve, hanem tényleg ez egy bélyeg, ami egy tartós bélyeg, amit fog viselni ő, és, illetve az egész családját is. Ez az olyan dolog, amit nem kell vállalni a másik emberért. Ugye az első érvelés az volt, hogy ez nagyon személyes, nagyon erősen megszégyeníti őt és érzése. A másik bölcs arról az oldalon megközelíti, hogy ez egy tartós megszégyenítés. A harmadik bölcs azt mondja, hogy az a különbség, egy ember saját megszégyenítését azt talán vállalni kell, de a családot, azt jelenti több ember megszégyenítés, azt nem kell vállalni. Mi kapcsán hozzak ezt fel? Ezt az kapcsán is hozzák fel, hogy a holttestnek a, hogy hívnak, amikor a halál után boncolás. Boncolás. A kérdés az, hogy kötelező-e engedni, a családtagoknak kötelező engedni a boncolást az elhunytnak, szülő, test, gyerek, vagy akármi, amikor ennek orvosi célja van. Ugye arról van szó, hogy lényegében megmenteni a másik ember életét valahol. Akkor erre ez a rabbi, ez a bizonyos Weiss-rabbi munkásról származik, Jeruzsálemben élt, Jeruzsálem egyik fő rabbia volt, ő azt mondja, hogy nem. Egy holttestnek a boncolása, de szintén egy olyan dolog, ami nagyon személyesen érinti a családot, illetve megszégyeníti, bélyeget viseli az egész családot. Ugye a zsidó közösségben a temetés ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az, hogy a boncolás megtörtént, vagy ilyesmi, ez egy nagy trauma. És ezért azt mondja, családot megszégyeníteni, és kellemetlen helyzetbe hozni, az nem kötelező. Annak ellenére, hogy esetleg életet lehetne ezzel menteni. Nem kötelező ezt megengedni. Ha úgy érzik, hogy nem akarnak megengedni, nem kötelező ezt megengedni. Szóval ez mind, amit próbálunk levonni Rav Acha magyarázattal, aki azt mondta, hogy azért, hiába hajadon áról van szó, azért nem köteleztek őt, hogy engedjen a másik kívánságának, mert szégyenbe hozza a családot. Egy hátrány van az egésznek, hogy ha ezt akarunk felhasználni, mint egy jogi forrásnak, hogy például a törvényhozók ezt nem idézik. Azt jelenti, ők nem fogadják el, hogy ez a valódi válasz a kérdésre. Nem azért nem köteleztek őt, mert szégyenbe hozta volna magát és a családját, hanem azért, amit Rav Acha mondott, hogy itt húzni kell egy csíkot, hogy a házassági törvényeket be kell tartani. Ha ez így van, akkor ez kicsit a elfogadott halachán kívül marad. Ez nem olyan egyszerű, mert nagyon sokszor az van, hogy mi nem fogadunk valamit el, ebben az esetben, de a gondolkodásmódot mégis innen lehet átvenni. De mégis erre hivatkozni, és olyan komoly kérdésekben erre alapozni, amikor a halakha Maimonides másik nem is idézik, az nem nagyon lehet. Egy barátom egyszer felhívott engem, Kölnben, Németországban rabbi, és egy késő este volt, azt mondja, képzel el, azt mondja, van egy kérdésem. És ha késő este van, nem merek bárkit felhívni ilyenkor, de hát téged, régi barátság, együtt tanultunk a Jösivában, azt mondja, mi a kérdés? Egy lány felhívta őt, hogy ő már harmadszor szeretne szakítani a barátjával, de a barátja azt mondta, ha tényleg szakít vele, akkor öngyilkos lesz. Akkor neki joga van-e szakítani vele, vagy nem? És dönteni kell, mert ez egy aktuális kérdés. Mindenképpen élet és halál kérdés. És a lány azt mondta, hogy ő a rabbi válasz az neki nagyon fontos. Hát azt mondtam neki, rögtön idéztem neki ezt a Talmudnak ez az előírása, hogy az ember bármit mondott, még akkor ő csak fenyegetett, ugye azt mondta, öngyilkos lesz. Mondom, a talmudi esetben sokkal erősebb ennél. Orvos megvizsgálta őt, és azt mondta, hogy ő tényleg fizikailag is beteg lett ezáltal. Ugye egy fenyegetés, azt lehet mondani, túl fogja élni, és nem fogja megvalósítani. Itt egy konkrét betegség, ami már el is indult a betegség. Mondjuk, hogy talán nem mondja, mondjuk, van meg egy hét hátra. Ez még akar is, ha az illető már akar élni, nem képes élni, a betegség elindult, ha nem elegíti ki az ő vágyát. Hát én mondom, sokkal erősebb eset, és a Talmud erre azt mondja, hogy nem, de mondom neki, akkor 28 éves voltam, 28 évesen én nem szívesen döntök élet és halál kérdésben, én csak idézem neked a Talmudot, hívjál feled öregebb tapasztalatot rabbi is, mondjan, döntsen. És a végén mondom neked, hogy szóljál vissza. És aztán hívod egy másik rabbit, és a másik rabbi azt mondta, hogy nem. Az ember nem tudja magát rá kényszeríteni, erőszakoskodni a másik emberre, és ezért joga van az embernek szakítani pláne, amivel harmadszor már akar szakítani, azt jelenti, itt sok örömmel kapcsolatban valószínűleg nem volt. Szóval akkor ezek a bizonyos érvelések, források, ami vannak abban a kérdésben, hogy kell-e az embernek, kötelező az embernek menteni a másikat, ha cserében magát szégyenbe hozza. És úgy tűnik, hogy egy kisebb, könnyebb szégyent, azt vállalni kell, egy nagyobb dolog, egy nagyobb trauma nem kell átesni, az a másik emberre életét menteni. Szóval megint látunk azt, hogy tényleg, amikor azt mondom, hogy embernek joga van a jó hírnevéhez, a becsületehez, és nem, hogy ne, hogy szégyenbe hozzák őt, az még olyan erős, hogy még bizonyos esetben emiatt nem kötelező neki menteni a másik embert. Maradt még hátra a további két kérdés, de az már hagyjunk a jövő hétre. Köszönöm a figyelmet, és akkor mi találkozunk. Ha van a kérdések, akkor nagyon szívesen. Én azt mondtam, hogy Izraelben nincs alkotmány, de nem mondtam, hogy nincsenek törvények. Azt jelenti, hogy az Izraelben van a Knesset, egy parlament, 120 tagból áll, és törvényeket írják. Aztán kezdtek az utóbbi időben, mondom, egy alaptörvényeket írni. És ami a legfelsőbb bíróság egy kicsit ilyen alkotmánynak kezdte értelmezni. De törvények vannak, és folyamatosan keletkeznek törvények. Hát mondtam előbb, hogy ez egy hosszú téma, de nem az, hogy mindig veszik figyelembe a Bibliát, ritkában veszik figyelembe a Bibliát. Azt jelenti, az izraeli Knesset 120 tagnak a többsége nem vallási alapon dönt. Csak nagyon sokszor ilyen inspirációt vesznek, hogy hú, ez a gondolat nagyon jól illik össze a
a zsidó hagyománynak ad, de alapjában véve a Knesset világi törvényeket hoz létre.